ágak recsentek. Fent vagy? Az asszony nyögött. Jaj, a gyermeket! Nehéz! Jaj, segíts, Dumitru! Az ember arrafele tapogatódzott, sűrű kis fenyő derekán küszködött az asszony, az alsó ágra már fölhúzta magát. A gyermeket! Az ember fölemelte a gyermeket, és fölnyújtotta. Másszatok magasabbra, és jól kapaszkodjatok! Az asszony nyögött, kínlódott fönt a fán. Dumitru visszament a megkezdett vágáshoz, tüzet akart, nagy tüzet minden áron. Talán harmadszor sújtott a baltával, amikor a kutya egyszerre csak morogni kezdett a lábainál, morgott, fölborzolódott a szőre, és valósággal a térdéhez lapult. Körülnézett, és ekkor kis fényes zöld pontokat látott meg a sötétben, izzó zöld pontokat. Mozogtak. Farkasok, mint a jégteg villámcsapás, úgy hasított át agyán a fölismerés. A veszetelen félelmetes közelségének tudata szinte remegéssel telt meg körülötte a levegő, érezte összeszorulni a szívét és a fagyos verejtéket aláfolyni az arcán, nagyot ordított. Hú-há! Hú-hanyé! Hú-há! A hang egyedül, rettenetesen egyedül vergődött a néma sötétségben. Szinte menekült a hang be a fák közé, a fekete semmibe. A kutya szűkölve vergődött a lábainál. A szemek, azok a félelmetes zöld szemek nem tűntek el a kiáltásra. Ott parázslottak egyre a sötétségben. Dumitru agyára ráfagyott a félelem. Már nem kiáltott többet, csak állt. Mozdulatlanul, hozzásimulva a fához és a balta nyelét szorongatta. Tűz kellene, tűz! Ijedezett benne a gondolat, csak akkor egyszerre, mint a kiszakadt volna a világ feneke, a tarisznya! Hát ott maradt valahol fönt az átalvetőknél, és benne a tűzszerszám! Beléje fagyott a gondolat, és érezte, hogy vége. Mindennek vége. A szemek lassan közeledtek. Érezni lehetett, hogy közelednek. A kutya nyöszörgése üvöltésbe ment át. Borzalmasan, reketten üvöltött. Hallgass már az istenedet! Tapogatni kezdte a fát, ágat keresett rajta, a másik fát, a harmadik fát, végre fönt magasan koppant a balta, föl lehet oda mászni. Nehezen, de kell, kell! A szemek egyre közeledtek. Kereken izzott tőlük a sötétség, hallani lehetett már a lihegésüket is, egy-egy mély mordulást. Az asszony lidergő hangon imádkozott ott túl a fán, mi atyán ki vagy a mennyekben, Dumitru, hol vagy Dumitru? Az ember a fatörzset kaparta. Magasan a feje fölött bevágta a baltát a fába, és kezdte fölhúzni magát. A balta kiakadt, és visszazuhant, hanyatt bele a hóba. Homályos testek mozdultak feléje. Izzott a szemük. Érezte bűzös leheletüket, kétségbeesve szökött lábra. Hújhá! Hújhá! És csapdosott maga körül a baltával. Aztán újra neki a fának. Most már két kézzel. A baltát a fa mellett leszúrta a hóba, és reá állott. Körmeit belevést a fa kérgébe, véresre szaggatta a kezeit, térdén fölhasadt a condra nadrág. Ekkor elérte kezével az ágat. Minden erejével belekapaszkodott. A farkasok akkor ugrottak neki a kutyának, az már csak nyöszörgött, és a fogait csattogtatta. Néhány horkanás, reket hörgés, s a lábai alatt már csak egy sötét gomolyag mozgott, vergődött és nyögött. Állkapcsok csattantak, torkok mordultak egymásra, vér és halál szaga töltötte meg a sötétséget. Kétségbe esett erővel húzta föl magát az ágra. Már a melle fönt volt, de a lábai még a levegőben kalimpáltak. És ekkor egyszer a jobb lábán súlyos rándítást és éles fájdalmat érzett. Rettenetes súllyal rántotta vissza valami. A rémülettől szinte megkétszereződött, az ereje iszonyú erőfeszítéssel tépte ki lábát a csattogó fogak közül, szakadt a ruha, a bocskor, élőhús, minden, de fönt volt az ágon. Egy farkas lent dühösen fölordított, és a fának ugrott. Levegőben csattantak össze a fogai, visszazuhant. Újra ugrott, újra csattogtak a fogak, újra érezte a párás, bűzös leheletet, újra visszazuhant, hasadt a fáról a háncs a farkas körmök alatt. Szédült félelemmel kapaszkodott följebb, egyre följebb, furta, préselte magát a fa sűrű ágai között egyre magasabbra. Jaj, szorította magát hozzá a fához, mikor már nem bírta tovább. Jaj, átölelte mindkét karjával a fatörzset és nyögött. Az asszony fölsikoltott odébb. Mi van veled, Dumitru? A lábam, jaj, Szűz Mária, Isten ki vagy a mennyekben, hallotta az asszony hangját vacogva imádkozni odállt. Zsibbadtan fájt a lába. Érezte, hogy csurog belőle a vére. Szédült. Leoldotta a tűzőjét, és nehezen szuszogva odakötözte magát vele egy vastagabb ághoz, aztán hozzálapult, és nem is mozdult többet. Halálos, félelmetes csönd volt. Csak a farkasok lihegése és morgása hallatszott olykor, és ahogy körmükkel a fát kaparták. A köd hidegen becsúszott a ruhája alá, és az izzadság a bőrére fagyott. Vacogni kezdett. Aztán egy idő múlva dideregve megszólalt az asszony hangja megint, mintha irdatlan messzeségből jött volna. Nem bírom tovább fogni. Jaj, lefagy a kezem. Nehéz a gyermek. Ébredj föl, fogóckodj te is. Ja, Istenem. Közd oda magadat a fához, nyöszörögte az ember rekedten, és a fogai összekoccantak. Úgy sajgott a lába, mint a tüzes fogókkal tépték volna róla a húst. Nincs mivel, akármivel, a szoknyáddal. Valami rettenetes álmosság nehezedett rá. Akárha ólomból lett volna a szeme, fülében tompán zúgott valami. A csönd lassan nőni kezdett körülötte, mint egy óriási tenger, hullámzott, zsongott és nőtt, és lassan elborította egészen. Sikoltásra riadt, borzalmas, éles asszonyi sikoltásra. Jaj, a gyermek! Jaj! Ágak recsentek, s valami suppant a hóban. Torkok hördültek, fogak csattantak, valami ropogott csontsa, az asszony sikoltozott eszelősen a fán. A gyermek, Dumitru, a gyermek, jaj, a gyermek. Aztán csak zokogott, rettenetes asszonyi zokogással. Úgy érezte, mintha megfagyott volna ereiben a vér. Mintha fából fagyott fából lett volna, nyögni se tudott, sóhajtani se, szemei kidülledve kutatták lent a sötétséget, csontok ropogtak csak, morgás és vérszak töltötte meg a levegőt. Aztán annak is vége lett. Csak a csönd volt, a borzalmas, halálos nagy csönd, az asszony sem sírt már odaát, hallgatott. Dumitru újra érezte azt a szédülést, azt a furcsa zsibbadságot a fejében. Megfogyok, gondolta öntudatának utolsó erejével. Végem van, mindennek vége van. Aztán csak lázas képek szikráztak át a szemei előtt. Lázas, összefüggéstelen képek. Látta magát legény korában, ahogy juhokat terel a dornai völgyben, szép meleg nyári napon s furujázik, Forró a nap, illatosak a fenyők, játékosan muzsikál a szaladó patak. Istenem, így is volt. Így. Aztán, amikor az asszonyt fölvitte az első kalibába, a legelsőbe, a jószagú fenyőkalibába ott a Muncsel oldalán. Vígan kolompoltak a juhok, fehér bogjas nagy felhők húztak az égesők, kacagtak, énekeltek, s nagyokat kurjantoztak az örömtől. Mennyi nyírfa volt ott, s milyen csodálatosan illatosak. Aztán, mikor már ott játszott a gyermek, hogy fut a báránykák után, hogy szalad, s jó a fű, szépen nő a fű, sok tejet adnak a juhok, sokat, sokat, sokat. Fájdalomra ébredt, mintha tűzben égett volna a lába, mozdulni próbált. Jaj! Nyilaltak a csontjai, izmaiban zsibbadság sajgott, mintha egyetlen fájó, vérző, tépet húsdarabból állott volna a teste. Hajnalodott, tejfehér derengés ült a fák közt, vastag köd tapadt mindenre, köd és zúzmara. Lassan tért magához. A lábát vette észre először. Hú! Jobb lábfeje helyén csak egy fekete húsdarab fityegett, ott lent nem is fájt már, mintha fából lett volna, de fent végig az egész lába, a csontjai, minden. Eszébe jutott az éjszaka. Gyomrában fölkavarodott az éjség, újra hallotta a csontok ropogását, a hörgést, fogcsattogtatást, érezte orrában a dögszagú párát. S jaj, a gyermek! Rávika! Te! Nem felelt senki. Csönd volt. Arszik. Lenézett, csak a véres összetaposott hó látszott a fák alatt, más semmi. Nagyot kordult a gyomra, egyszerre fázni kezdett kegyetlenül. Eszébe jutott a balta is, hogy tüzet kellene tenni valahogyan, s fönt nem messze vannak az átalvetők. Megmozdult, lassan, óvatosan eloldotta magát, kúszott lefele. Nehezen mozogtak a tagjai is a lábában, mintha hangyák mászkáltak volna bent valahol a csonton. Az alsó ágon ült egy darabig, szeme a fák között kutatott, semmi sem mozdult. Egyre világosabb lett, fönt már sárgult a köd, hirdette a napot. Az összetaposott véres dúlt havat nézte. Ez itt a kutya, az ott a sapka. Né, a kicsi sapka. A dornavatrai vásárról hozta volt az őszön. Az ővére ott kicsi szandikájé. Jaj, te Isten, te! Hirtelen megakadt a szeme valamin. Valami piroslott a hóban ott túl a másik fa alatt, és nem vér volt, nem vér, rongy darab. Szövött rongy, nehéz, vastag. Asszonyok viselik szoknyának, asszonyok szövik maguknak a Dorna völgyében az olyant. Rávika, te! Hé, Rávika! Nem felelt senki, csak a csönd fogai vacogtak valahol a fák közt. Leugrott az ágról, elesett. A jobb lába nem akart engedelmeskedni, nehezen tápászkodott föl, s odavászorgott ahhoz a fához. Fölnézett rá. Rávika! Ébredj! Rávika! A fenyő borzolt ágai közül a szürke, ködös ég nézett szembe vele. Üres volt a fa. Üres. Hogy mi történt azután, arra már ő maga sem emlékezett. Napok múlva akadt rá egy nyest kereső plájász az ilvai részen, túl az Andrenyászán. Fél lábon inkább csúszva, mint járva vánszorgott a hóban, csontásoványodva feketén a hidegtől borzoltan, elvadulva. És a szemei vörösek voltak, és úgy nézett velük, mint a veszett farkas, és csak egy kis sapka volt a kezében, meg valami piros rongydarab. A plájász levitte Szaládra a házhoz, ott vették először kezelésbe. Néhány nap múlva arra járt az úr, megnézte az embert és bevitette a kórházba. Két hónapon át kúrálták a doktorok, jobb lábát bokából leszették, a többi megmentődött. Csoda volt, az is úgy mondták, üszkös volt és fagyott a seb. Amikor a kórházból kikerült, magához szivatta az úr. Na ember, adj hálát az Istennek, hogy megértél. Nem értél már egy kis likas piculát, hanem, hát most azt mondd meg, mit akarsz kezdeni. Az ember ott állt sötéten, mogorván, egyetlen épp lábára nehezedve, s lehajtotta az fejét. De a szemei sütöttek a tüskés szemöldökök alatt, s a hangja éles volt és kemény. Megölöm a farkasokat! Mind! Az úr elbámult. Mit csinálsz? Dumitro előkotorta ködvene zsebéből a kicsi sapkát és a piros rongydarabot. Megmutatta őket az úrnak. Látod, ez maradt. A többit elvették a farkasok. Hát én is elveszem tőlük az életet. És hogyan csinálod? Hogyan csinálod ezt, ember? Dumitru fölemelte a fejét, és szúrós fekete szemeit az úrra szögezte. Úgy, uram, hogy te adsz nekem egy puskát, és én ahány farkas van a világon, mindnek elhozom a bőrét. Így került Dumitru a szalárdi plajászok közé. Kapott puskát, töltényt, és ami az élethez kellett. De semmi egyébre nem vadászott, semmi egyébben nem törődött, csak a farkasokkal. Találkozhatott bármekkor a medvével a vadcsapásokon, félreállt az útjából, menni hagyta a disznót, a szarvast, az őzet, másra, mint farkasra nem emelte a puskáját, soha. De annak mestere lett. Ha valahol fölbukkant egy farkas a havason, bármilyen ember nem járt a helyre, bújt is el, Dumitru addig döcögött, sántikált utána, míg meglelte a nyomát. Meglelte, és addig el nem hagyta, addig se éjjele, se nappala nem volt, míg a bőrét haza nem vitte a cibai szállásra. Utánozni tudta a párját kereső szuka hívását, a zsákmányt ejtő kan üvöltését, a magukra maradt kölykök nyűszítését. Valósággal megtanult a farkasok nyelvén beszélni. Rengeteg sok farkasbőrt gyűjtött össze esztendők alatt. Közben maga is olyan lett, mint valami vén mogorva farkas. Álla megnyúlt, meghegyesedett, körmei megnőttek, s befelé görbültek, mint a vadállatoké. Arcát borzos fekete szőr fette, melyből csak a szemei villogtak elő. Farkasbőrből készített bocskort magának, oldalán farkasbőr tarisznya csüngött, és abban hordta örökösen a kis sapkát, a piros rongydarabot. És minden elejtett farkasnak megmutatta. Látod? Látod-e? Néha napokig ott ült a cibai szálláson, és nem mozdult sehova. Kiteregette a rengeteg sok farkasbőrt a ház elé, leült közéjük, és nézte őket. Talán beszélt hozzájuk. Lehet. Emberhez nem szólott soha, annyi bizonyos. Gazdájához is csak ennyit. Igen, uram, nem uram. Mogorva furcsa ember volt. Farkas maga is. Magányos, kivert, kóborkan farkas. Olykor aztán eltűnt. Hol járt? Merre tekergett a havasokban? Hát, ki tudta volna megmondani. Napokig, néha hetekig nem jött elő. Vitt magával egy kis puliszkalisztet, abból élt. Meg gombából, gyümölcsből. S a farkasok húsát is megette, azt beszélik. Odvasfában aludt, barlangban, elhagyott kalibákban olykor. S járta a sűrűséget, keresett, szimatolt farkas nyomok után. S amikor végre előjött, azzal a furcsa sántikáló döcögő járásával mindig lógott a tarisznyáján friss farkasbőr. Lupunak nevezték a plájászok maguk közt. Farkas Dumitrunak. Már csak ezen a néven ismerte mindenki, és aki találkozott vele valahol az erdők között, meglátta jönni lassan, döcögve, orrával, szemével a földet szimatolva, félreállt útjából és meg se szólította, mert nem felelt volna úgysem. Ilyen furcsa, elromlott eszű ember volt Dumitru, farkas Dumitru, a havasi király harmadik plájásza, aki ott lakott a cibai szálláson. Így volt az ott fönt. Mikor a birtalan nagy kendermagos kakasa a ház mögötti fenyőn, ahol a tyúkok aludtak, kimondta a hajnalt, vén birtalan lesuppant a fekhelyről, fölhúzta a bocskorács, kiment a pajtába ellátni a teheneket. Lekászálódott Iván is, és vele együtt megmozdultak a prics alatt a kutyák. Nyújtóztak, ásítottak, és kibújtak a szénából. Iván kinyitotta az ajtót, kieresztette a kutyákat, s nyitva is hagyta, hogy jöjjön be friss és jó szagú hajnali levegő. Tüzet tett a főzőkemencébe, elővette a nyírfaseprűcs, úgy, ahogy hát kisepert, aztán vette a két vödröt, és elindult velük a forráshoz. A forrás valamivel odébb volt a fenyők között, egy nagy mohos kő alól budjant a víz, és keskeny favájunk keresztül csorgott alá. Nagy kövér páfránylevelek sűrűsödtek körülötte, és valahányszor Iván reggel vízért ment, egy őz ugrott elő a páfrányok közül. Néha kettő is volt, nem riadtak meg nagyon, csak éppen megszokásból szöktek be a sűrűbe, és előfordult, hogy a bak böffentett olykor. Iván megállt, utánuk nézett. Minden reggel megállt, és minden reggel utánuk nézett. Úgy éppen, mintha akkor látná őket először. Aztán megtöltötte vízzel a vödröket, s félre állította. Levetkőzött derékig, megmosdott. Szürcsölt is néhány kortyot a jéghideg vízből, aztán lerázta magáról a fényes cseppeket, és úgy nedvesen magára húzta az inget. Mire visszatért, birtalan már megfejte a tehenet, és a sajtár ott állt az asztalon. A polcról levették a kendőbe kötözött puliszkát, a tejet virágos csuprokba töltötték, és megreggeliztek. A maradék tejet Iván összetöltötte egy kevés langyos vízzel, beleaprított egy fél árpa kenyeret, és egy nagy ócska lábasban a kutyák elé tette. Ha Farkas Dumitru otthon volt, ő aprította a fát. Ha nem, akkor Iván végezte ezt is. Közben reggel lett, a nap fölcsúszott az égre, és a szállás körül a harmattól csillogva illatoztak a fenyők, a fűszálak, a virágok. Fehér pára imbolygott a patak fölött, nagy kerektetejű köveken fehér torkú vízirigók ültek, és mozdulatlan csöndben figyelték a harsogó vizet. Birtalan kieresztette a jószágot legelni, ő maga meg lement a patakhoz, leült egy nagy kőre, úgy éppen, mint a vízirigók, és nézni kezdte a vizet. A surnant, dübörgött, zúgott, egy-egy tarajos kő alatt habos fodrot vetett, kavargott, duzzadt, megiramodott. Maga volt az élet. A mindig változó, örökké, új, színes, daloló élet. Néha egy-egy szürke árnyék mozdult benne, néha megvillant egy hal fehér hasa. Na, pillanatra csak. És aztán eltűnt a tajtékos fodrok és kövek között. Éppen úgy, mint az ember életében, ahogy megvillan olykor az öröm és a bánat. Iván, ha végzett a fával, kiült a küszöbre, kis dudás és nagy dudás két oldalt melléje telepedett, és ő halk mormogással beszélt hozzájuk. A két kutya hallgatta, szemük lassan lecsukódott, bóbiskoltak, horkoltak is olykor. Ivánt ez nem zavarta, csak ült és mondotta nekik a maga régi nyelvén a maga monoton meseit, talán nem is nekik már, saját magának mondta. S lassan az ő szeme is lezárult, elaludt a küszöbön. Farkas Dumitru, ha ott volt, lehordta a padlásról a bőröket, kiteregette a napra, dörzsölte, ropogtatta, sós hamuval kenegette őket, és egyiket másikat olykor megrázta dühösen, s káromkodott, morgó vadállat hangon. Elődre birtalan kiszedett néhány halat a vízből, és azt megsütötték. Délután nekiindult Iván a kutyáival, és gombát hozott, szamócát, málnát estére. Olykor, ha elunta magát, fogta a baltát, és a közelben valahol kidöntött egy arra való bükköt, kiszáradt fenyőt, és vágta, hasította, darabolta, majd összerakta, ölve, ahogy szokás, hogy télire kiszáradjon. Gombát is fűzött zsinórra, és tele aggatta velük a gerendákat. A polcon ócska papírban ezer jó füvet szárított, zsáját, köménymagot, vadpetrezselymet. Ha semmi egyéb dolga nem akadt, elővette a kését, és botot faragott. Pipát, fakanalat. A szín falának dőlve egész halom fája száradt már evékből. Tiszafa, vadcseresznye, juhar. A botokat, fakanalakat, pipákat televéste virágokkal, madarakkal, állatokkal, csillagokkal, úgy éppen, ahogy az eszébe jutott. És ha elkészült valamivel, néhány napig nézte, örvendett neki, aztán elajándékozta ennek-annak. Neki magának volt már pipája tiszafából. Botja is cseresznyéből való. A pipán virágok voltak, s a virágok közt egy őszbak. A boton meg mindenféle állat. S az állatok fölött a nap, a hold és néhány furcsa csillag. A szálláson alul a kis ciba torkában kertje is volt Ivánnak. Kicsike csak, de éppen elég. Termett abban dohány, pityóka, sárgarépa, néhány tő kapor, és egy-két szál napraforgó. A napraforgó sohasem éred be, de azért néhány magot minden tavasszal hozott föl a zsebében a malomból, és elvetette. Szerette a virágját nézni, csak azért. Néha órák hosszat elmutatott ebben a kis kertecskében, gyomlálta, kapálta, öntözgette. Kerítést ácsolt köréje, hogy a szarvasok összenetiporják. Olykor bírtalan is eljött, neki támaszkodott a kerítés fájának, és nézte Ivánt, nézte a kertet, és nem szólt egy szót sem. Előfordult, hogy Farkas Dumitru is ledöcögött odáig. Állt, s nézte sötéten mogorva. Aztán csak bement, leguggolt, és gyomlálgatott benne maga is. Órákig nem szólott, csak gyomlált, vagy hordta a vizet, s öntözött, s a megszólalt is, a végén ennyit dünnyögött csak. Kert. Jaj, nekem is volt. Nekem is. Régen. Régen. Előfordult, hogy lejött a kétákból Ferencéktől valamelyik gyermek, és ordát hozott sajtot, vagy bálmosnak valót. Elvitt érte egy faragott botot, fakanalat, vagy néhány tojást a birtalan tyúkjai alól. Vagy lejött vénység a dószul fulgerújból, és mesélt a szarvasokról, medvékről, fajt csirkékről. Kért néhány dohány levelet, keveset, elhümmögött velük a küszöbön vagy bent a házban. Megkérdezte, hogy hát mi újság a nagyvilágban, jön-e vadászni az úr, s aztán hajlottan hümmögve visszaindult roppant bocskoraiban a dószul fulgerújra. Iván és Birtalan utána néztek, ahogy ment, és tudták, hogy ilyenkor még megáll Ferencéknél is a kétákban, hosszú elöltöltő puskáját neki támasztja a falnak, és leül a küszöbre. Szintelenné vedlett bőrkalapját leteszi maga mellé, válig lelógó gyér fakó haját megborzolja hátul a nyakán, és meghúzza a bocskor szíjait. Ferenc gyermekei kigyűlnek, körülállják mind a hat, megbámulják hosszú páncéllát tapadt, fagyúzott haját, borzolt szakállát, rézzel foltozott ócska puskáját, nyers vaddisznőborból készült roppant bocskorajcs az arcát, amely szőrös és ráncos, mint a megpenészedett aszaltalma. Az öreg végig mustrálja őket ilyenkor apró kis fürge szemeivel, és közéjük mordul. Ha? A hova lapátok? A színben, felelik a gyermekek egyszerre mind a hatan. A színben. Ha, az mit csinál? A méhekkel dolgozik, feleli a kórus. Méhekkel? Úgy. Na, a más. Aztán fölcielődik az öreg, fejére teszi ismét a furcsa bőrkalapot, vállára akasztja a madzagon lógó puskát, és eltotyog a színhez. Ha? Mordulott Ferencre. Gyűjtöttek? Ha? Mi? Ferenc a szikár szorgalmas, becsületes Ferenc fölemelkedik ilyenkor a méhei mellől. Csupa megfontolt, lassú, nyugodt mozdulattal előbbre jön, s a tiszta lelkű, derűs ember nyílt mosolyával a bajusza alatt kezet nyújt vénységnek. És ne hozott öreg apám! Á, mi van? Mi? Ha, semmi, mordul az öreg. Mi, hogy legyen? Ha, jöttem megnézni, hogy élnek-e még emberek? Ha. Ezt mondja így, ezekkel a szavakkal valahányszor lejön a dószul fulgerújról, s betér Ferencékhez. Így, éppen így, ezekkel a szavakkal esztendők óta. Na gyere be egy kicsit, mondja Ferenc. Hagyd, legyint ilyenkor az öreg nagy cserzett kezével, hagyd, megyek már én föl, megyek. De azért mégis mindannyiszor betér Ferenccel a házba. Csak a puskáját előbb neki támasztja kint a falnak, kalapját a küszöbre leteszi, és a bocskonát gondosan megtörni a lépcsőkövén. Mert ez itt már ház. Igazi ház, nem olyan, mint a cibai szállás vagy a többi. Asszony van benne, és gyermek. Tiszta, rendes ház. vakolt falát évente meszelik, és bútorok vannak benne, asztalok, székek, ágyak, szekrények, szalmazsákok, párnák, szőttes takarok, még függönyök is. Otthon ez már nem csupán ház, egy háza alvasom. Pedig három gyermeken és két batyunk kívül nem volt egyebük Ferencéknek, mikor az úr fölengedte őket a méhekkel oda. Azóta ház, pajta, bútor, s még három gyermek, mind az ő munkájuk. A pajtában két tehén és három növendék borjú. Az udvaron malac, a pajta mögött karám, 36 fejős juhal. És mindezt a munka hordta ott egybe, és a méhek. A 60 méh család, és a becsületes munka. Tisztesség jár érte. Úgy is lép be az öreg mindannyiszor a házba, ahogy dolgos igaz ember otthonába illik, akit leüléssel megtisztelni, tisztesség. Adjon Isten szerencsét, köszönti az asszonyt, aki kis csirkékkel bajol a konyhába. Csontos, erős asszony bírja a munkát és a gyermeket, tiszta, rendszerető. Ilyen hát, ilyen kell, hogy legyen az asszony, bólogat a vénység. Ilyen. Bevezetik a tiszta szobába, leültetik. A gyermekek illendően kint maradnak a konyhában, az asszony bejön cseréptányéron, lépes mézet hoz és friss roskenyeret. Az asztalra teszi, Ferenc levesz a polcról két kis parracs, a fonott korsóból fenyőpálinkát tölt. Egészségedre, vénység! Sok évig élj, Ferenc! Az öreg ül a széken hajlottan, illemtudóan. Iszik a pálinkából, eszik a mézből, szájában összefutnak az ízek, kellemes meleg járja át. Pipára gyújtana, de nem illik. Ül, hallgat, aztán megszólal lassan. Szép, bizony nagyon szép. Az, ahogy ti éltek itt. Nagyon szép. A munka, a család, az szép. Valamikor én is, nekem is házam, földem, családom, juhom. Ó, régen, régen. Bizony régen, Ferenc. De szép. Bizony szép. Ferencék észrevétlenül összenéznek fölötte, ilyenkor mosolyognak, de vigyázza, hogy ne lássa. Ismerik már ezt, tudják. Ugyanezt, ugyanígy, ugyanezekkel a szavakkal mondja el esztendők óta mindig, valahányszor a belső szobában leültetik, s megkínálják pálinkával, mézzel. Megszokták már. És tudják már azt is, hogy amit mond, az igaz. Valóban volt valamikor, mindenki tudja, háza, földje, családja az öregnek. Nagy gazda volt odalent. Tudja mindenki, de valami baj történt körülötte. Úgy beszélik, hogy talán megölte a feleségét, és még egy legényt, a báró kocsisát, baltával ölte meg őket. A csendőrök elvitték, s csak évek múlva került újra elő, de már akkor görnyetten, öregen, így éppen, amilyen most. Haza se ment a fiaihoz, akik a házát lakták, a földjén éltek, haza se ment, hogy lássa őket bár. Fölkéreckedett plájásznak, az úrhoz. Ott épített kalibát magának egészen fönt, ahova igazán nem jár soha ember. A Dószul fulgerúja, villámok észkasán, ahová medvébe is csak az öreg, vikában is csak a kivert húzódik el. De hát már sok-sok esztendeje annak. Gombát eszik ott fönt, olykor meglő egy-egy vén medvét, remete disznócs, annak a húsát, megfőzi, kiszárítja, és abból él télen át. Összegyűjti a fajdok tojásait, kikölteti lent virtalannál, fölneveli a fajd csirkéket, s a kunyhója környéke tele van szelíd fajtyúkokkal és kakasokkal. Minden hónapban egyszer megmozdul. Lejön, meglátogatja a plájászokat, Ferencéket, átveszi a málélisztet, mond nehány szót, s visszamegy. Így van ez már esztendők óta, ismerik jól. Megiszik egy-két pohár fenyőpálinkát, megeszik egy mézes kenyeret, elmondja a magáét, aztán menjen. Ferencék elkísérik a kiskapuig, mert úgy illik, hiszen idős ember. Aztán a gyermekek a kerítés mellől szájtátva néznek utána, hogy lassan cammogva elindul fölfelé a patak mentén, az megyen-megyen rézzel foltozott ócska puskájával, furcsa bőrkalapjával, nagy szőrös vaddisznóbőr bocskoraiban. Ő pedig megy, megy, egyforma lassú lépésekkel, kissé előrehajolva, mint a medvék. Közben dünnyög, mormog magában, de azt nem is hallja talán. Megszokta már, hogy egyedül legyen, és szavakat mormoljon, szavakat, amiket kár lenne elfelejteni. Megy, megy. Ágazik a patak, újra ágazik, és keskenyül, egyre keskenyül. Nőnek a hegyek, magasodnak, ösvény sincsen már, semmi sincsen, csak a patak. Aztán elmarad az is. Néma nagy fák, néma sűrű erdők, sziklák. Itt-ott egy-egy forrás csörök halkan, páfrányok és kövek között. Mókus kaparászik a fákon, lehajol a csönd a fenyvesek tetejéből, és megöleli a világot. Feketén hallgat a dószul fulgerúj, sötét katlanaiban örökös az árnyék. Gombaszag és korhat fák szaga üli meg őket. Virág nem nyílik ott, szamóca nem terem. Nyírkos fekete árnyak lapulnak fákhoz és kövekhez. Puha mohában zaj nélkül lép a medve. Hiúz oson titkos csapásokon. Kidőlt vén fák törzsén virágzik a penész. Éjszaka babonán zöld fények gyúlnak, s a néma sziklák fölött nesztelen szárnyakkal kering az óriás bakoly. Ki menne ember odaföl? De ugyan, amit keresne ott? Nincsen tisztás, legeltetni való, nincsenek eldugott kaszálók, tarkarétek, nincsen olyasmi a dószul fulgerújon, csak fenyves, fenyves és fenyves. Sötét, fekete fák, sötét, fekete katlanok, sötét, mohás, fekete sziklák. A villám lakik azon a hegyen, mondják a pásztorok, és onnan a neve is, Villám és Kasa. Bárhonnan nézze is az ember a nyári zivatart, olyan éppen, mintha valóban oda gyűlnének össze a villámok, mint. Csattog, dübörög ilyenkor a dószul fulgerúj, a villámok észkasa. Visszhangzik a sok sziklakatlan, morajlik a fenyves hátborzongatóan, hát kinek lenne kedve oda költözni arra az Isten verte helyre. Fénység kunyhója mégis ottan áll. Három sziklafal között, kis védett lapos helyen. Egészen magasan fönt a fenyvesek tetejében. Azon fölül már csak boróka van, meg futófenyő. Három oldalról mohos kővédi. De előtte, hát, előtte szabad a világ. Fekete fenyőcsúcsok fölött messzire ellátni onnan, le a Marosig, át a Kelemenig, és csupa-csupa erdőt. Hullámokat, zöld hullámokat, az egész havast. A kunyhó elé padot ácsolt magának, s oda néha kiül. Reggelent, amikor kél a nap a Kelemen fölött, s a fenyvesek közül fölszállnak feléje fehéren a párák, a hajnali erdők imádságai. Ül, ül. Nézi a rengeteg sok erdőt, a rengeteg sok gerincet, üvert és patakot, és bólogat hozzájuk. Igen, az emberek gonoszak, bizonyos az. Tisztátalanok és erkölcs nélkül valók, és tele-tele sokféle nyomorúságokkal. De lent vannak, messze, és jó az, hogy olyan messze vannak. Így éltek a prájászok ott fönt a szalárdi erdők közt azokban a régi időkben. Aztán néha jött az úr, apró mokánylovon, zordul, feketén. Szorongás fogta el azt, akire rávetette sötét szúrós szemét. Jött, s a nyár volt, fölment a Belcsújba vagy a Benedekbe őzet kergetni, ott keresni, egyedül ment mogorván, és maga hozta le hátán a bakot. Vagy jött ősszel, s a plájászottak tudni kellett akkor, hogy hol bőg a legöregebb bika, és oda ment föl. Néha vénységhez, a Dószúfulgerújra, néha máshová, a Magúra tetőre, Pável sarokba. Karibákban aludta át az éjszakát ilyenkor, de még abba sem mindig. Ha tiszta volt az idő, hűvös, csillagos, olyankor kivitette a bundáját valamelyik gerincre, és ott hallgatta egész éjszaka a szarvasbikák bőgését. Reggel aztán vette a puskáját, tarisznyájába belerakott egy darab kenyeret, szalonnát, úgy elment, hogy estig nem került elő. Plájász ilyenkor nem mehetett vele. Csak akkor indulhatott utána, meghallotta dördülni a puskát. Ilyen volt a vadászat az úrral. Keveset beszélő zord embernek ismerték a plájászok, de azt mondták, aranyból van a szíve. Érez valamit, beszélték maguk között. Talán a havas pusztulását érzi, hogy jönnek a fűrészek, a vasútak, az idegen emberek, és meghal kezük alatt a havas. Lehet, hogy igazuk volt. Az utolsó bölények lehettek olyan mogorvák, zordak és sötétek, mint a havasi király. Talán érezte ő is, hogy utolsó már abból a fajtából, és ha ők idől, nem lesz többé királya a havasnak, aki megőrizze békéjét és hatalmát. Talán a jövendőt látta acélsíneken és harsogó fűrészek zűrzavarában bevonulni az erdők közé. De hát ki tudhatja azt. Néha szép nyáridőben magával hozta a fiát is, Gáspár úrfit. Megmutatta neki a havast, puskát adott a kezébe, alig volt 10 éves a gyermek, s már medvét tereltetett reá a plájászokkal fönt a Szesztinában. Amíg az iskolák tartottak, csak nyaranta láthatták az úrfit, de abban az esztendőben, amikor ott túl Dédánál rágni kezdte az erdőket a fűrész, Gáspár úrfi hazajött végleg a messzi oskolákból, 20 esztendős karcsú legényjé nőve, barnán, vidáman hazajött, és járni kezdte a havast. És ez már más volt. Egészen más. Ha jött vidám fügyszóval a szalárdon fölfele, még garabanciás gyerkói szinte tánclépésben hozta mögötte a hátizsákot. Fütyjétől, mintha az erdő is kivirult volna. A fenyők fölött mosolygott a napfény, nevetve bólogattak a nyírek, s ahány virág csak volt, kék, fehér, sárga, piros, az mind-mind előbújt a fűből. Iván jókedven kurjantott, a kutyák farkcsóválva szögdöstek és vakkantottak, Birtalan pedig loholt le a patakhoz, hogy hal legyen nyárson sült pisztráng vacsorára. Aztán másnap hajnalban neki a hegynek. Medve után, vaddisznó után. Visszhangzottak a néma üverek a két dudás hangjától, szaladt az úrfi gerincről gerincre a menekülő vad után, és vele a plájászok. Ha utolérte őket, az éjszaka betértek egy kalibába, ha volt a közelbe olyan, ha nem, megaludtak a szabad ég alatt. Tüzet raktak, szalonnát pirítottak. Aztán elindult a szó a mese régi időkről, régi vadászokról és régi vadakról, míg a pokrószra dőlve el nem aludt az úrfém. Első tavaszon mindjárt kakas dürgésem volt fönn az úrfi az iszticsón. A lőtt kakassal mentek lefele, a Komárnyikon át a Szesztinának. Május eleje volt, az iszticsón még állt a hó keményen. De a plájon lefele már foltosodni kezdett, s itt-ott kifeslett alulla a sziklák szürke háta. Délelőtt volt, a nap melegében rigók süttették foltos hasukat a fenyők tetején. Elől haladt az úrfi, mögötte Iván és a két dutás. A dószul folgerújról már lejöttek a medvék, és a vacsaláta torzsa édes szaga után bekószálták a patakok verőfényeit. Ilyen kószáló kanmedve nyomát keresték lefele jövet a plájon. Elől ment az úrfi, hátul Iván a kutyákkal. Keskeny volt a pláj, sziklás, nehéz. Régi fúvások helyén itt-ott még derékig ért a latyakos hó. Gubancos szedrek akasztották a járást, tél volt a plájon még. Aztán letértek a plájról, néhány sziklát megkerültek, átmentek egy kis sűrű fenyvesen, és akkor egyszerre kitárult előttük csodálatos szépen a Komárnyiki poján. Az úrfi megállt. Sohasem járt még arra tavaszkor. Sohasem látta még ilyen szépnek a Komárnyiki nagyrétet. Lila, lila volt a kikericstől. A sarjadó gyep zsenge zöldjét pompázó lilára festette a rengeteg virág, a napfényben itt-ott egy-egy magányos fenyő állt földigérő ágakkal, és lent a forrás körül barkás fűzek hirdették kacagva a tavaszt. Szép, szép, mondotta halkan az úrfi. Lent a tisztás alsó szélén égben nyúló hatalmas bükkfákon örvös galambok búgtak. A levegő langyos volt, és álmosan nehéz. Bomló rügyek szaga, mézgás, tavaszi szak hullámzott benne lágyam. Az úrfi hirtelen lemutatott a bükkfához. Oda építsetek nekem egy házat, Iván. Oda. Igen, később, ahogy visszagondolt erre Iván, ő maga is érezte abban a percben, hogy valami van ott a bükkös szélén, azon a lapános kis helyen a forrás fölött, talán a napfényben, ahogy oda tűzött, vagy a sok virág, vagy a fák, ahogy mind-mind oda néztek éppen arra kicsike helyre. Valami volt ott, határozottan volt, érezték mind a ketten. Valami, ami azt kívánta, hogy az álljon azon a helyen, barna faház, üde fenyőszagú. Tetején világítson a zsindely, kispad legyen előtte, hogy aki oda leül, az láthassa a napot, az erdőt, a virágokat, és a tavaszt áttetsző ezüst ruhában, amint fától fáig suhan, és ujja hegyével megérinti a rügyeket. Értem, mondotta Iván. Aztán még álltak ott egy keveset, szinte pihentették a szemüket a tisztáson, a bükkösből kijött egy őz, és megállt a virágok között, szürke volt még, lenézett a forráshoz, aztán legelni kezdett. Ott, Iván, ott, ahol az őz áll, mondotta az úrfi. Értem, bólintott Iván. Az őz fölkapta a fejét, figyelt, aztán lassan, legelve visszament a fák közé. Egy hétre rá Iván már döntötte a fákat fönt a Komárnyikon. Ferenctől is följött a nagyobbik fiú segíteni. Ő hántotta le a rönköket. A vontatáshoz bírtalan is följött lovat vezetni.